Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol ma délután Kálid Artúr a vendégem.
Hadd kérdezzek gyorsan, mi ez az Ahol hely van, ez hát mire vonatkozik?
Ez a címe, ezt gondoltam, hogy egy színházi műsornak ez jó cím, de ezt lehet, hogy maga nem tudja, mert maga belül van a színházban, de mi ilyen színház környéki újságíró léhűtők meg kritikusok sokáig szakmai jegyhelyet Ahol hely van cédulával mentünk be a színházba. Értem. Ott a nézőtéri felügyelő most is van.
De most már fizetnek érte, úgyhogy most már kapnak rendes helyre hát, szólót, ugye?
Igen, ez így van általában, de őszintén szóval elég örülünk neki, amikor mégis inkább ilyen kis Ahol hely van cédulát kapunk. Úgyhogy ezért ez a címe. Nem, semmi baj. Tehát Kálid Artúr, és azt akarom így elsőre elmesélni, hogy én emlékszem magára, aki mit tudból, és most elmondom, hogy emlékszem, hogy úgy volt-e valóban, ahogy én emlékszem. Tehát én úgy emlékszem, hogy amikor 1988-ban kiskatonaként, tehát egyenruhában a ki mit tudom, szerepelt nagyszerűen, és hát vagy győzött, vagy minden esetre úgy maradt meg bennünk, mint aki győzött.
Igen, általában így maradt meg az emberekben, mint aki győzött. Második lettem is egyébként egy...
És tudjuk, ki lett az első?
Tudjuk, ki lett az, ki első, lett az első, nem is akárki lett, igen? Az első, a Fekete Tibi lett az első. Tényleg? Aki most már Fekete Ernő.
Ez milyen érdekes.
Bizony, bizony. Én pedig 16 éves volt akkor, én voltam ugye 18, és aki a harmadik helyezett lett, a Farkasinszky Attila, aki szerintem mindannyiunk közül a legjobb volt, tehát tulajdonképpen neki kellett volna nyerni, ez most már így a Tibitől, nekem Tibi maradt világéletemben, tehát a Tibitől is elnézést kérek, hogy itt utólag így azt mondom, hogy nem érdemelte meg az első helyet, én se érdemeltem volna meg, a Farkasinszky Attila volt messze a legjobb, de azt éreztem, hogy a zsűri részéről van egyfajta tudatosság a döntésben, tehát egy picit az Attila elmondta, hogy ő nem akar semmilyen szinten foglalkozni ezzel a pályával, ő egyszer elindult, és köszöni szépen, ennyi. Azt tudtuk, hogy engem már fölvettek a főiskolára, a Tibi Ernő pedig akkor volt ugye 16 éves, és készült a főiskolára, tehát valahogy az egésznek volt egy picit talán ilyen, tudatos döntés a zsűri részéről. Még egyszer mondom, nem én vindikáltam volna magamnak az első helyet, hanem azt gondolom, hogy az Attilának kellett volna az elsőnek lennie.
No, hát és arra emlékszem én, hát javítson ki, ha rosszul emlékszem, de bennem úgy maradt meg, hogy a Szinetár Miklós, aki akkor a zsűrinek az elnöke lehetett, jó, ezt jól jegyeztem meg, ő valahogy olyan tanácstalanul kérdezte magát, hogy képzeli majd el a pályáját, hogy lehet eljátszani egy Otellót, de igen, aztán mi lesz, és erre maga nem mondja el, mert én akarom elmondani, mert hát, ha jól emlékszem, roppant szellemesen azt mondta, hogy hát, ha a Rémusz bácsi meséit egyszer majd újra forgatják.
Így történt, volt, ugye? Így van. Annyi kiigazítás azért hozzátartozik a dologhoz, hogy Antal Imre volt, aki ezt tőlem megkérdezte. Szinetár Miklósnak az volt az elhíresült mondása akkor, hogy ha maga elég tehetséges, akkor a Szőke Herceget is eljátszhatja, ezt mondta Szinetár Miklós, aki nagyon bízott bennem, és nagyon hitt bennem, és aztán utána később, amikor egy pályán többször találkoztunk, hát dolgozni nem dolgoztunk együtt, de azért úgy színházban itt ott összefutottunk, akkor mindig mondta, hogy nagyon örül, hogy látja, hogy
halad.
Talpon maradtam. Uh-huh. Antal Imre volt, aki ezt kérdezte tőlem, de előtte megkérdezte, hogy ezt a kérdést fölteheti-e, és mivel azt gondoltam, hogy úgyis nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, hogy hirtelen egyszer akkor még nem színházi életben, egyáltalán a magyar köztudatba berobban mondjuk így egy szabolcsi tájszólással beszélő görbetartással ott álló egy ilyen kis, nem tudom, lény, ahogy így azóta láttam itt többször ezt ki mit tudós felvételt, vagy felvételeket. Igen, hát kétségtelenül az egy kérdés volt akkor is, sőt, tovább megyek még ma is az, hogy mit fog ő játszani. Tehát erre vonatkozott Antal Imrének ez a kicsit féltő kérdése, és azt gondolom, hogy egy elég frappáns válaszsal sikerült ezt megligálni. Tehát ez megmaradt az emberekben, valóban ezt mondtam. Hát egyébként miért is ne egyszer még Rémusz bácsi jöhet majd valamikor öregkoromban.
Most egy picit beszéljünk erről, hogy mi az, amit azért játszott, nem, semmit nem azért játszott, de mi az, amiben szerepe volt annak, hogy
ilyen a bőröm színe.
Igen, hogy sötétebb, mint az enyém, és mi az, amiben nem. De még mielőtt ide, tehát az Otello akkor ott elhangzott, ugye?
Igen.
És érdekes, én olvastam most egy interjújában, hogy emlegette az Otellót, hogy azt a szerepet nem akarja
eljátszani. Nem, és az változatlanul
is van. De és ez miért van így? Nem jó szerep az Otello?
Jó szerep az Otello, de azt gondolom, hogy ugye minket állandóan azért szapulnak rendezők, tanárok, mindenki, hogy minél jobban ismerjük önmagunkat, hogy minél jobban legyünk tisztában a saját képességeinkkel, korlátainkkal, belsőnkkel, külsőnkkel, fizikumunkkal, mozgásunkkal. Tehát, hogy tudni kell az, hogy én most, ha gesztikulálok, akkor hány ujjam mozog, vagy nem tudom én. Nyilván ez egy hosszú folyamat, hogy az ember ideig eljusson, hogy annyira tisztultam, vagy annyira befelé és kifelé egyformán figyelni tudó valaki legyen. És én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy Otellói alkat, ez ennyire egyszerű.
Na és mi van akkor, ha egy nagyon komoly, respektált rendező azt mondja, hogy ő...
Minden további nélkül.
Tehát, hogy lát magában valami olyat az Otellóhoz, amit mondjuk maga így neki
minden,
nélkül.
Minden további
ugye,
nélkül.
Ugye?
Hát nyilván, persze, de azt mondom, hogy ha megkérdeznek...
Tehát nem választaná.
Ha nem választanám. Uh-huh. Tehát, hogyha egy szerepet kellene mondani, amit még szeretnék játszani, akkor az biztos nem az Otelló lenne. Akkor már inkább a Jágó. Vagy Merkúció, vagy Lucifer. De most, ha ezt a három szerepet elmondom, akkor nagyjából sejthető, hogy mi az, amit én inkább gondolok magamról, mint színészi alkat.
És mégis a tragédiában játszott, de nem Lucifert, hanem Ádámot.
Így van, csodálatos szerep. Ott nyilvánvalóan nem jutott eszembe, hogy nekem ott másik oldalon kellene állnom, és a Merc Tibi helyett kellene nekem bizonyos mondatokat elmondanom, hogy láss egy perc, mondjuk szellemi szemekkel. Nyilván ott akkor az volt a feladatom, hát alapvetően színész vagyok, hogy minél jobban próbáljak ahhoz közelíteni, ahhoz a szerephez, vagy ahhoz a darabhoz, amiben benne vagyok, vagy ami adatott. Berényi Gábornak volt az ötlete, hogy én játszam el Ádámot, és azt gondolom, hogy ott például pontosan a bőrszínem volt az, ami miatt én a Gábornak eszébe jutottam. Többek között nyilvánvalóan, mert azt tudom tőle, hogy ő szeretett volna vele makrát csinálni, tehát hogy ő sok olyat látott és lát bennem, amit esetleg más rendezők nem. Tehát neki valamitől ez a ilyen naivitásomat hangsúlyozta sokszor és gyakran, meg ezt a rácsodálkozást a világra, meg a kíváncsiságot, meg ezt a nyílt sisak, nyílt tekintet. Ami persze csak részben igaz, de nyilván ez volt az első, amire ő gondolt akkor, amikor az Ádámmal megkínált, és aztán utána sajnos ő elég rossz állapotba került, és aztán Jordán Tamás átvette, ami egy nagy küzdelem volt, de megérte, mert nagyon sokan mind a mai napig azt mondják, hogy az egyik legjobb tragédia előadás volt, amit láttak. Szerepekkel együtt, tehát mind Lucifer, mind Ádám tekintetében, és ez nekem egy nagyon fontos dolog volt. Jó volt a kritikai visszhang, szerették a nézők, nagyon fontos volt, hogy fiatalokhoz eljutott, fiatal generációhoz, középiskolásokhoz, úgyhogy tátott szája és nyílt tekintettel nézték végig az előadást, mert annyira közel hozta hozzájuk, még akkor is, hogyha a nyelvezete nagyon nehéz, de Tamás áldásos munkájának köszönhetően szerintem átléptünk egy olyan küszöböt ott akkor, ami minden színésznek nagyon nehéz, hogyha klasszikussal dolgozik.
Ha esetleg úgy alakul, hogy játszik még Lucifert,
igen,
mert miért is ne, akkor vajon abban a Merc Tibor Luciferje benne lesz valamiképpen? A kérdésem arra vonatkozik, hogy amikor az ember játszik egy Ádámot, és ott van vele szemben egy Lucifer, aki mint figurát magához közelebb érez, akkor ilyenkor el tud-e határolódni, vagy valahogy a agya egy kicsi részével abba is belefolyik? Nem
értem.
Biztos, hogy ez
a
jó szó.
Azt hiszem, értem a kérdést. Nyilván benne lesz, de benne lesz az a fa is, amit itt szemben látok, tehát ez annyira sok mindenből tevődik és tevődhet össze. Olyan apróságok, amire az ember nem is gondol akkor, amikor éppen szembe találkozik valamivel, vagy valakivel, vagy egy elejtett szó, egy gesztus, egy bármi, nem lehet tudni, hogy ez hogyan köszön vissza később. A tragédia kapcsán azt gondolom, hogy a jó tragédia előadás másképp nem születhet, csak hogyha ez a két ember egymásba belemászik, hiszen egymással van nagyon nagy csatájuk tulajdonképpen az, hogy mondjam, jó, nem lehet kihagyni belőle az urat, de itt alapvetően szerintem ezt nyugodtan le lehet hozni kétkedő és a világot másképpen látó ember szintjére is. Ahhoz, hogy ott valóságos csata alakuljon ki, és ne az legyen, hogy az egyik szajkózza a maga igazát, hogy igenis van, remény van, jövő, nem tudom, stb. A másik azt mondja, hogy minden romlott, minden pocsék, az úgy túl egyszerű. Tehát nyilván vannak átjárások tulajdonképpen, azt is lehet mondani, hogy egy embernek a két énje akár, vagy egy ilyen belső viaskodás, tehát ezt nyugodtan szerintem akár eljátszhatná egy ember is, csak mi nem találták ki, hogy hogyan.
Nehéz lenne. Igen, valahogy mindenképpen ott párharc van, és ha nem ez, akkor esetleg egy Úr Lucifer vagy, és akkor még ott van egy Ádám Éva história dologban. Szóval vannak lehetőségek, igen. Most közben most a Bárka Színházban, mert még egy, ha nem haragszik meg, ezért még egy picit itt a maga egészen egyedi alkatánál ragadnék egy kicsit. Történetesen játszik egy ilyen nagy fekete hajó, fekete fiatalembert, egy szappanopera szerű a teljes 11 Éva című előadás. Tehát volt, egyébként azt hiszem, hogy a Domban is annak idején.
Hát igen, ez a, hát tehát, hogyha így kérdezzük, ugye, vagy tehát, hogy fel a kérdés, azért, akkor kettő olyan szerep
igen,
volt
két
valóban
ilyen
ez
szerep
a,
volt.
Nem, bocsánat, három. Egészen pályám elején volt a Egy csepp méz, amiben a matróz az.
Tényleg,
amiben a matróz az.
A Vasvári MSZ-ben.
Igen, az MSZ-ben. Most együtt dolgozom megint az
MSZ-ben.
Igazán?
Pont akarom őt ide hívni egyébként, pont gondoltam rá, igen.
Szóval ott játszottam egy matrózt, aki írva is. Igen, szerintem is színesbőrű, és akkor volt a valóban a Domb, ami szintén írva színesbőrű, azt is nagyon szerettem, és akkor most van ez a Karl nevű ember, akinek nincs is vezeték neve, csak úgy hívjuk, hogy Karl a teljes 10. évadban a Bárka Színház előadásában. Itt ez nem volt megírva, hogy ez éppen afrikai lenne. Nyilván a Szabó Borinak nem ez volt az első munkája a Bárkán. Több darabban is játszottam, ami a nevéhez köthető, vagy amit ő írt, vagy ahol dramaturgként működött közre, vagy fordítóként működött közre. Tehát mondhatni, hogy belőlem kiindulva, vagy rám gondolva írta ezt a szerepet. Tehát akkor
és akkor a tisztaságbániát sem véletlenül találta ki?
Hát, vagy? Semmi közöm nincsen hozzá.
Nem, tehát azt világon.
Nem, ő inkább, én itt, ha kicsit szerénytelen akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy inkább ő csak a... Tehát ő nagyon szerette végig így a próbák alatt azt a fajta humort, amit én képviselek, ami mindig van egy szarkazmus, egy kis önirónia, és ezt valamitől erre ő nagyon vevő volt, amitől azt gondolt, hogy nyilván egy ilyen szitkom történetben én egy jó karakter lehetek, azért írt bele.
Még egy utolsó kérdés, aztán elhagyjuk ezt a vonalat. De
lehúzom ezt a
nyugodtan, vetközzön.
Mert meleg van.
Hogy ha valahol mégis van, tehát hogy a szinkronban, viszont igen, rendszeresen szokott kapni ilyen vagány, fekete csávókat, de, és ez vajon ezt a hangja adja, vagy egyszerűen az a fajta sztereotípia, hogy a hangjából
hogy
úgy behívja, ugye?
Első körben a sztereotípia működik a legtöbb szinkronnál egyébként, vagy első körben ez működik, aztán utána, amikor az embert megismerik a szinkronrendezők, akkor nyilván látják, hogy milyen képességek birtokában van, hogy tud bánni a hangjával, mire alkalmas, tehát nyilván nem lett, bár lehetne, de akkor az egy nagyobb meccs, mondjuk a Shrekbe, a szőkére nyilván nem lennék alkalmas, mert az én hangomnak van egy karcossága, míg például az Armannak van egy nagyon lágysága, és ahhoz a szerephez az nyilvánvalóan jobban illik. Most hirtelen ez jutott eszembe, de nyilván lehetne más példákat is mondani.
Ez természetes karc, vagy dohányzik hozzá?
Ez dohányos karc is, de egyébként is alkatilag is így van, tehát nyilván a cigaretta hozzátesz, hogy jó lenne már lassan leszokni róla. Mindegy, ez csak egy zárójel volt.
Tehát, csak egy óhaj-sóhaj.
Vagy csak egy óhaj-sóhaj. Tehát első körben valóban az működött, hogy itt van színesbőrű, hát akkor próbáljuk ki. És aztán utána, mivel rájöttek arra, hogy többé-kevésbé, vagy legtöbbször valóban fekszik nekem ez a nagy dumás, sokat beszélő, gyorsan beszélő, fekacsávó, falzettes felhangokkal, nem tudom én, stb. Így ebben elkezdtek használni, és tulajdonképpen legtöbbször már hozzáteszik, hogy na látod, most szőke kékszeműre hívtunk. Tehát, hogy az mindig úgy gondolják, hogy egy ajándék. De én ezzel lenne annyira küzdeni nem akarok, meg nem is tudok, ez van. És azt gondolom, hogy ha mondjuk két ilyen színesbőrű színésszel összetalálkozhattam, mint mondjuk a Denzel Washington, vagy a Will Smith, akinek van egy nagyon komoly színészi kvalitása, akkor azt mondom, hogy már megértem, mert tőlük leginkább a Washingtontól rengeteget lehet tanulni, még egy szinkron közben is.
Most hallgatunk zenét, és aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy szombat délután a Rádió Q-n. Kálid Artúrral beszélgetünk. Kálid Artúr 1989 és 93 között járt a Színművészeti Főiskolára. És hát ez egy olyan időszak a rendszerváltásnak magának, vagy tehát hát nagyon ott a végén, meg nagyon az elején. Ez érződött abban a 4 évben, ott abban az intézményben? Vagy ez kívül esett a falakon, vagy mi volt? Bizonytalanság, elbizonytalanodás, tanástalanság, vagy elhárítás? Van erről valamilyen emléke?
Van emlékem. Az egyik nagyon erős emlékem az, amikor kim voltunk egyszer tüntetni nem az Alkotmány utcában, na mindegy, szóval volt egy ilyen nagy tüntetés, amikor ilyen törpe minoritás szó elhangzott a diákokat illetően. Azt tudom, hogy akkor mi úgy kint voltunk tüntetni, hogy testületileg szinte az egész főiskola. Ez, ami nagyon megmaradt, akkor megmaradt az, hogy a március 15-e tér mellett horgonyzott egy hajó, ahol akkori, hozzáteszem, akkori Fidesznek volt egy ilyen rendezvénye, ahova minket meghívtak, mint fiatal főiskoláskat, és emlékszem a lángoló tekintetű Dajcs Tamásra, Orbán Viktorra és a többiekre, hogy milyen nagyon bíztunk bennük akkor, hogy és akkor itt ezt be is fejeztem, jó?
Vagy, igen, ismerem az érzést, igen.
De ha akarja, beszélek róla, de nincsen bennem semmiféle szemérmesség, tehát azt gondolom, hogy nagyon messze jutottunk attól az állapottól. Valamint fontos emlék az, ahogy Szirtes Tamás nagyon sokszor elmondta nekünk, hogy a spanyolokról kellene és kellett volna példát vennünk az egész rendszerváltás, ahogy történt ez a felemás, tehát hogy nem volt úgymond teljes elszámoltatás, de közben azért állandóan a bűnösöket keresték, és állandóan visszafelé mutogattak, és azt mondta nekünk a Szirtes Tamás ennek kapcsán, hogy a spanyolokról kellett volna példát venni, ahol húztak egy vonalat, és tök mindegy, hogy ki mit csinált előtte, és akkor azt nézzük meg, hogy mit tud tenni azért, hogy ez az ország jobb legyen. Ezzel én helyjel közel egyetértek, nem teljes mértékben, mert azért azt gondolom, hogy bizonyos bűnöket nem lehet megbocsátani. Tehát ilyen emlékeim vannak, de hát azért tulajdonképpen mi akkor voltunk ugye 18-19 évesek, tehát egyrészt, ami lekötötte az energiáinkat és a figyelmünket, az a hihetetlen sok munka, amit a főiskolán kellett végezni. Egyáltalán leszámítva azokat, akik mondjuk már színházi közegből érkeztek, néhányan voltunk olyanok, akik azt se tudtuk, hogy mi ez az egész. Csak egyszerűen volt egy vágy bennünk, hogy színészek szeretnénk lenni. De hogy helyzetgyakorlat, hogy én gyakorlat, hogy tehát ezek olyan akkor olyan ijesztő és olyan távoli dolgok voltak, hogy elég volt nekünk ezzel foglalkozni, és nyilván persze éltük egyébként a fiatalok életét, tehát mentünk bulizni 3-4-ig, és aztán reggel 8-kor meg begyógyult szemekkel mentünk órára.
De mire elvégezte, addigra már biztos el tudott volna menni elsősnek is. Szóval
már igen, talán tulajdonképpen igen, azt hiszem.
A Vígszínházban volt gyakorlaton?
Igen, igen.
Tehát ott kezdett már akkor harmadévesként.
Ott voltam gyakorlaton, és aztán oda is szerződtem. Ez úgy alakult, hogy a Szirtes Tamás, aki szerintem az egyik legjobb osztályfőnök volt, itt most fölhorkanhatnak emberek, vagy gondolnak bármit, amit akarnak. Én itt most alapvetően arról beszélek, hogy mint osztályfőnök milyen volt, nem feltétlenül mint pedagógus, és nem mint szakmai tekintély, vagy nem tudom. Ő például olyan típusú ember volt, aki azt mondta, hogy elmondta, hogy kit szeretne, hogyha a Madácsba menne, de azt is elmondta, hogy egyáltalán nem fog megsértődni, hogyha másképp döntünk, és akkor mindenki elmondta, hogy hova szeretne menni, és minden egyes színházigazgatóval személyesen beszélt. Mindenkit megkérdezett, hogy bevállalják-e az adott embereket gyakorlatra, és mindenki oda került, ahova szeretett volna kerülni. És azt gondolom, hogy ez például egy felelős osztályfőnök, szívén egy nagyon viselte, jó osztályfőnöknek a döntése. Tudok ellenkező példát is, direkt nem fogom nevesíteni, ahol pedig abból véres sértődés volt, hogy nem abba a színházba ment XY, ahova mondjuk az osztályfőnöke szerette volna, hogy menjen.
Most a végzés után akkor a Vígszínházhoz szerződött, és ott volt 3 évig.
Így van.
A Vígszínház egy olyan hely, ahol nagyon sokan megfordulnak, és akkor vannak, akik megtalálnak ott valamit, amitől ott ragadnak. Uh-huh. És vannak olyanok, akik próbálkoznak, és aztán feladják, és elmennek.
Igen. Azt gondolja, hogy én az utóbbihoz
nem
tartozom.
Nem, tudom, hogy hát mondjuk a tények ezt mutatják, de hogy tulajdonképpen
addig a pontig rendben van,
magának vagy. Miért nem jött be a Vígszínház?
Van egy konkrét történet, amire mindig kínosan vigyáztam, hogy arról ne beszéljek.
Hát lehetne most, mert ezt alig hallja valaki, ez egy fővárosi rádió. Szombat délután.
Név nélkül nem érdekes a történet, egyébként meg elvem, hogy nem sértek senkit.
Elfogadom teljes mértékben, csak tréfáltam.
Ha valahogy ilyen virágnyelven meg lehet fogalmazni, hogy mi volt a történet lényege, az volt a történet lényege, hogy tulajdonképpen amikor az a bizonyos dolog történt, amikor én számítottam egy szerepre, amiről tulajdonképpen évek óta beszélt mindenki a színházban, hogy nem pletyka szinten, hanem vezetői szinten is, akárhogy azt én fogom eljátszani. Majd a próbatábláról tudtam meg, hogy nem én játszom el. Abban az volt az egészben a döbbenetes, nem az, hogy nem én játszom el, mert ilyen az élet. És még el is fogadom az érveket, hogy miért mondták azt, hogy mégse én. De hogy a próbatábláról kellett megtudnom, ez nekem olyan sok volt akkor, amiről azt gondoltam, hogy akkor ez nyilván nem az én közegem, mert mert akkor itt a különböző irányvonalak, törésvonalak, klikkek, háttérdöntések, stb. Szövevénye van, amiben én el fogok veszni, mert nekem emberségesebb közegre van szükségem. Én remélem, hogy nem bántottam senkit.
Nem, biztos nem, de tulajdonképpen ez nem is egészen érthető innen kívülről, hogy annyi ilyen történet van. Tehát, igen, hogy valakinek megígérnek valamit, és aztán mégsem ez lesz. Az, most én így könnyen vagyok, engedékeny így kívülről, de speciál azt megértem, hogy ezt senki nem vállalja szembe mondani magának. Hát inkább olvassa ki a próbatábláról.
Ráadásul úgy, hogy akinek ez mondjuk a dolga lett volna, azzal pont a ominózus nap előtt, amikor a próbatáblára kikerült a szereposztás, naponta 8 estén hát együtt játszottunk, uh-huh, és minden egyesre ott álltunk egymás mellett a takarásba, és azt gondolom, hogy ez semmiben nem került volna. Vagy én így...
De milyen
így...
rossz lehetett, azt nekik gondolják. Olyan pontosan tudta, hogy neki meg kellene mondania.
Nem akarok rosszat kívánni senkinek, de szóval azt hiszem, hogy ez talán fellengzőség lenne azt mondani, hogy én annyira birtokában voltam hatalmas szakmai tudásnak, hogy én meg tudtam volna ítélni azt, hogy nekem milyen utam lehet, és milyen szakmai fejlődésem lehet itt a Vígszínházban. Azt nyilvánvalóan láttam akkor is, hogy van, akiknek gyorsabban megy, van, akiknek sikerül, van, akiknek lassabban. Azt is tudom, hogy én rengeteg lehetőséget kaptam, tehát én nem voltam tulajdonképpen rossz helyzetben, tehát hogyha csak azt mondom, hogy jó, nyilván az csak egy szerepátvétel, de igenis köszönöm a sorsnak, hogy eljátszhattam a Barabást és a Révészt majdnem 500-szor, vagy több mint 500-szor. Én ezt köszönöm, ez nekem egy nagyon, nagyon fontos és jó élmény volt. Eljátszottam egy Trisztánt, játszottam a Legyezőben, tehát én azért úgy játszottam jókat, és volt a Domb, tehát azért nekem volt feladatom, tehát nem olyan fajta szakmai elégedetlenség volt bennem, de valamitől azt éreztem, hogy az én kicsit furcsán dolgozó, kicsit lassabban dolgozó, kicsit lassabban, bizonytalanabbul közelebb kerülő, szerephez közelebb kerülő alkatomnak túl gyors és túl drasztikus az a fajta, úgymond teljesítés, kényszer, ha lehet ezt a szót használni, ami tulajdonképpen a kőszínházak üzemét nyilván meghatározza, mert hiszen van egy idő, ami alatt annak az előadásnak el kell készülnie. És én ezért nem károsztatok senkit, ez a kőszínházak üzemének természete, mert ahogy a szót használta Nagy Üzem, tehát hogy a műhely hiányzik belőle, és nyilván én inkább arra vágytam, és hála Istennek, hogy ez később megadatott.
Hallgattunk zenét, aztán folytatjuk. Színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Kálid Artúrral beszélgetünk, a Vígszínháznál tartottunk. Említette a Padlásban a Barabást, ezek szerint azt már nem játssza, az csak ilyen kósza információ az interneten, hogy maga még mindig úgy szerepel, mint aki
abban
benne van.
Én azt nem is értem komolyan, hogy ez valamiféle nosztalgiából. Valóban minden mai napig a nem tudom, ilyet szabad port.hu, meg nem tudom, én nekem.
Tőlem
tehát, hogy
nyugodtan.
Aktuális szerepek, hogy ott még mindig
igen,
ott van.
Igen, ott van. És én ennek megörültem, azt hittem, hogy még mindig oda jár, és
nyilván
és
ez vagy a színháznak a dolga lenne, nyilván nem az enyém, tehát én nem fogok telefonálgatni, hogy ezt kikérem magamnak. egy ideig azt gondoltam, hogy biztos azért van, mert hogy, hogy...
Szerették magát abban.
Hogy igen, hogy szerettek engem, és hogy akkor ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kis ajándék nekem, hogy én még ilyen becsület, vagy tiszteletbeli révészként még ott lebegek a Vixihez padlásán. Nem, úgy van ez, hogy volt egy pont, ez, hát nem is emlékszem, sajnos ilyen évszámokban még akkor is éppen tavaly történt, akkor is borzasztó rossz vagyok, 3 évvel ezelőtt talán. Amikor az Enci lett következő évattal az igazgató, az akkor 2 éve igazgató, ugye?
Valahogy,
és akkor
úgy, igen.
Előző évad végén éreztem, elérkezettnek az időt, hogy azt mondjam, akkor megvolt a 700. előadás, arra még elvittem a gyerekeimet, és azt mondtam, hogy akkor ez egy olyan jó befejezés, vagy olyan, mondjuk így a csúcson abba hagyni, vagy nem tudom, 700-nál. Tehát igen, aztán ugye sokan mondták, hogy hiányolnak, Marton tanár úrral találkoztam többször, és mindig mondja, hogy nagyon hiányol a padlásból, de hát ez ilyen döntéseket kell hozni az embernek.
Emlékszem, hát egyszer nagyon régen a Kaszás Attilával csináltam egy interjút, és már a padlást akkor is elég régóta játszotta, és akkor én ilyen ábrándos tekintette, hogy Istenem, milyen jó lehet ezeket a presszer dalokat ott énekelni, meg egyáltalán meg ott játszani a padláson, és azt mondta, hogy 200 előadás után az már munka.
Igen. Hát valamikor még hamarabb is, attól függ, hogy milyen ez az előadás. Hát azért ez is úgy volt, tehát mondom, ilyen
500,
hát körülbelül 500. 200. előtt szálltam még be, mint Robinson, és aztán a 250-en már a révészt játszottam, és 700, nem tudom, tehát hogy körülbelül 500 előadásban voltam benne a padlásban, Robinsonostól együtt. Hát valóban azért az van, amikor olyan volt, hogy munka, az minden esetre jól esett, hogy ha kaptam visszajelzéseket, akár úgy, hogy mondjuk nem face-to-face, hanem mondjuk ilyen hogy hívják a fórumozók hozzászólásait, azt mondjuk azért jó volt olvasni, hogy azt el tudtam azért hitetni a nézőkkel, hogy ez minden este öröm, pedig hát ez valóban azért sokszor munka. Ne legyünk szemérmesek. Nem mindig játék, és nem mindig öröm a színház, meg a színjátszás.
Kaszás Attila, hogy így szóba került, vagy hogy én szóba hoztam, akkor most ehhez fűzzük azt hozzá, hogy a Kaszás Attila díjnak idén a 4 jelöltje között volt.
Igen.
Erről tulajdonképpen nagyon keveset tudunk, hogy ez hogy jön egyáltalán. Tehát honnan...
A Kaszás Attila díj?
Nem, a olyan... díjról arról tudunk, hogy opp, ez volt a poharam, hogy egyszer csak így elénk áll, hogy 4 jelölt, de hogy ők hogyan Igen. lettek.
A rendszer az ugye, ez az 5. díj átadó volt az idén, és én leginkább a 12. kerületi önkormányzat sajtósával voltam kapcsolatban, aki elmondta, hogy a polgármester úrnak, Pokorni Zoltánnak, aki a díjat alapította a Mozaik Művész Egyesülettel együtt, az a célja, hogy egy picit fejleszteni. Most eszembe jutott a Haydn 33 változat Haydn koponyára a bárkában, abban van egy ilyen mondat, hogy fölfejleszteni a Haydn brandet. Tehát, hogy egy picit fölfejleszteni ezt a díjat, hogy nagyobb nyilvánosságot adni neki, kicsit olyan felhajtást mögé tenni, mint mondjuk a Prima Primissima, tehát sokan mondták, hogy tisztel olyan, mint az Oscar-díj, hogy itten naponta tolták, ment ezerrel a Szavazzon, a nem tudom én, kisfilmek, rádióbeszélgetések, interjúk. Nem is tudom, mikor volt ennyire intenzív, már tulajdonképpen tényleg örültünk, hogy a végére értünk, mert nagyon fárasztó volt. Még egyszer mondtam azt, hogy na hát ezt nem, amikor le kellett volna mennem Balaton Révfülöpre, kellett volna lemennem reggeli adásba, és mondom, hát nem képzelek azt, hogy én most 4:30-kor fölkelek azért, hogy 6-kor elinduljak, hogy 8-kor ott legyek 5 percre, és aztán még utazom vissza 2 órát, tehát azért ez együtt egy kicsit sok. Azon ott akkor megsértődtek, de mondtam, hogy sajnálom, ezt így nem. Tehát, hogyha majd Pesten lesz már, akkor... Na, szóval gyorsan a jelölés, az eddig is így volt, tehát tavaly is így volt, meg tavaly előtt is, hogy vannak a társulatok, választanak maguk közül egy embert, tehát minden társulat, a kiírás úgy szól, hogy a évadban végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény, valamint a társulatban betöltött közösségépítő stb. Szerepe, és ezt a bizalmat én kaptam most az idén a Bárka Színháztól. Mindennek a lenére, hogy eljöttem, de majd nyilván ez is szóba kerül. És akkor összejött egy 22-es lista az ország és a határon túli színházak egy fő részéből, és ez a 22
színház delegált valakit magából?
Igen. De ebben benne van a
őrkény
katona. Ez
kevés ahhoz, hogy minden. Ha,
hát
ha
ezt én nem tudom,
hogy... visszaemlékszik, Budapest nem volt egyszer 25. színház is, és szerintem
hát
nem lett azóta sokkal
de
kevesebb,
most,
miközben a vidékiek, meg
a hivatalos színházak,
az a
kerületünk, hát igen, kerületenként akkor... mondjuk van egy színház, tehát nincs
jó,
mondjuk
nem,
van...
Jó, nem, biztossé, tehát most így hirtelen rávilágítottunk arra, hogy a színházak folynak.
Hát igen. Igen. És ugye tulajdonképpen megyei szinten is van egy színház, igen, ami jegyzett, de ebben benne van a Nyíregyháza, a Békés Csabai, a Fehérvári, Tatabánya, tehát az egész nagy a szórás, plusz a határon túliak. És akkor ebből a 22-ből titkos szavazással mindenki szavazott egy valakire, hogy szerinte ki...
Ők a 22-ek?
Igen.
Maga kire szavazott?
László Zsoltra szavaztam én, azt gondolom, hogy...
Tehát ő akkor benne volt a 22-ben?
Ő benne volt a 22-ben, igen. És akkor ezt nyilván nem fogom tudni, hogy kik szavaztak rám, de akkor is egy nagyon-nagyon jó érzés, mert azért itt Pogány Judit, László Zsolt, Keresztes Tamás, tehát itt azért komoly Schneider Zoli, Festbaum Béla, tehát komoly szakmai emberek gondolták azt, hogy érdemes lennék erre a díjra, úgyhogy ez nekem hihetetlen jól esett, tehát nem tudom szavakba önteni. Nem leszek álszerény, természetesen örültem volna, hogyha megkapom, de hát az meg már onnantól kezdve, hogy szavaztak a nézők, azt már nem tudjuk befolyásolni, az a része már nyilván azon is múlik.
Meg áttekinthetetlen is, tehát hogy akkor az ott, hogy mint, tehát semmilyen következtetés nem lehet levonni belőle.
Hát persze, igen, persze. Tehát,
de akkor ez akárhogy is, ez egy szép szakmai elismerés. Hát, ebben a menetben ez a dolog.
Így azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Még egy mondatot gyorsan hozzáteszek, hogy tavalyig úgy volt, hogy adott 22-ből, vagy 24-ből, vagy 25-ből egy embert választottak. Tehát aki a legtöbb szavazatot kapta, az kapta meg magát a díjat, és ezt idén harmadik fordulóként hozzátették azt, hogy a közönség döntsön végül is a négy jelölt közül. Tehát ennyit változott tavalyhoz képest.
Tehát, hogy tulajdonképpen a közönség most lépett be a dologba?
Igen, eddig nem volt közönség, eddig ez a bizonyos, mondjuk értem, így értem, nagy csapat választott maga közül egy valakit, akire azt mondták, hogy kapja ő. Az is titkos szavazása volt, és akkor kiderült, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot.
Most így ránézek a papíromra, és azt látom, hogy sör.
Ja.
És ez úgy kapcsolódik ide, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy hányszor játszani valamit, az meddig játék és milyen munka, és akkor magának van ilyen, most nem azt mondom, hogy őskövület, vagy ilyen emberemlékezet óta men. De az más, mert az tulajdonképpen a valami, tehát hogy abban az improvizáció, az tart frissen egy ilyen dolgot, vagy az interaktivitás?
Hát
vagy?
Az interaktivitás talán, meg az egymás ekézése, talán ez a kettő, ami életben
tehát
tart.
Tehát a kis társulatnak a kapcsolata
így egymással. Így van,
értem.
Hát a tulajdonképpen azért, én azt hiszem, hogy azért szerették meg a sört, mert hogy ugye mindig azt... Azért nehéz a színészek élete, meg egyáltalán egy szerephez valahogy közel jutni, mert ugye mindig az az alap elvárás, hogy minél önazonosabban, minél sallangmentesebben, minél természetesebben, mintha nem is játszana, hanem egyszerűen élne, ami hát bonyolult és nagyon összetett dolog, tehát azért mondjuk abba bele is lehet őrülni, hogyha valaki ilyen szintre eljut. De mégis valahogy ez az elvárás, vagy ez a, akkor mondjuk azt valakire, hogy hú, milyen jó volt abban, nem tudom, mert amikor azt a falat, azt már nem látom, vagy nem érzékelem, hanem azt mondom, hogy Jézusom, tényleg ott volt a falstaff, vagy nem tudom. Vagy nyilván nem fogok a saját életemből példákat hozni. Azt megmerem kockáztatni, hogy kerültem már közel ehhez az állapothoz, hogy aztán ez valaha megtörténik, tehát az én nagy példaképem, hogy egy ilyen Páger Antal szintű művészi kiteljesedés lehet az enyém, az sok mindentől függ. Oké, csak egy zárójel volt visszatérve a sörhöz, hogy ezt talán azért szerették meg az emberek annyira, mert ott nem szerepeket játszottunk el, hanem mi oda fölmentünk a színpadra, volt egy írott anyag, és akkor a mi ökörködéseink, az én öniróniám, amit már szóba hoztam, a bőrszínemet illetően, hogy hogy szapultuk a totyát, hogy ezt most milyen rosszul csinálta, hogy a Petya mindig mindent el akar játszani. Tehát, hogy ezekből jött létre, tehát nyilván, tehát tulajdonképpen önmagunkat tettük, vagy vittük fel a színpadra, és lehet, hogy ezért hálás volt a közönség, hogy nem szerepjátszás lett, hanem azt látja, hogy három nyeretlen, két éves csikó a főiskoláról kikerülve ilyen pofátlanul és szertelenül és tiszteletlenül bánik Shakespeare-rel.
Páger Antalt említette, igen, mint egyfajta példaképet. Engem meglepett ez a példaképség. Vajon a...
Miért? Ha szabad visszakérdeznem.
Illetve nem, igen, tulajdonképpen meglepett, nem tudom miért, talán a személyisége miatt, nem tudom, de ha a színészetét gondolom, akkor érteni vélem, hogy az, amit eszköztelenségnek nevezünk, igen, az a tisztaság van, és egyszerűség, van, amit ő, de aztán azt mindenben.
Igen, nyilván mindenben, de amiket én mondjuk ilyen idősebb kori filmeket láttam tőle, az nekem lenyűgöző volt, hogy ez. Tehát én nyilván nem láttam 15-20 éven keresztül, nem tudom én hány, sőt egyetlen színpadi alakítását sem láttam legfeljebb fölvételről, hiszen akkor már nem ért, amikor én a pályára kerültem. Igen, valóban ez a sallangmentesség az, ami benne engem nagyon megfogott, és ha odáig eljut az ember, akkor nyilván utána lehet azon is dolgozni, hogy azt hogyan tudja egyikben ilyenné, másikban olyanná tenni. Hiszen megnézzünk egy Törőcsik Marit, tulajdonképpen pont ez az elképesztő, látszólagos sallangmentesség az ő hatalmas ereje. És hát ő se játszik ezer felé, hanem ő a Törőcsik Mari. Nyilván a szerepeken dolgozik, és egyik kicsit ilyen lesz, másik kicsit olyan lesz, de gesztusaiban, létezésében, a kis fricskákban, a kis kilépésekben, ahogy egy pillanat alatt el tudja hagyni azt a gesztust, vagy azt az állapotot, amiben volt, ez az ő ereje, az ő lénye, az ő varázslata.
Érdekes ez, mert a Törőcsik Mari legalább kétféle. Tehát a szája ugyanúgy áll lefelé, de van, amikor az egy fickándozós derű és lelkesedés, és van, amikor a... És nekem a Páger meg egy ilyen nagy egyforma erő. Erő kétségtelenül, és egy ilyen letisztult erő.
Szerettem, ha mókázott, azt is szerettem. Én nem tudom, nekem ő egy ilyen etalon. Nyilván lehetne például azt mondom, hogy ha mondjuk nemzetközi piacon nézünk szét, akkor azt mondom, hogy Hopkins például. Uh-huh. De ő is egyféle tulajdonképpen, de az valami olyan iszonyatos erő, és az is ott is azt látja az ember, hogy sallangmentes, hogy így egyszerűen csak így nézi, hogy ez hogy? Tehát hogy? Mert nyilván nem oda megy, és úgy van. Hát hatalmas tudás birtokában teszi mindezt.
Csinálja,
igen. Hát igen, igen. Azért mondom, hogy ez a létezés, meg a csinálás, meg hogy mennyi az agy, mennyi az ösztön, az nagyon nehéz terület, és ezt így az ember keresgéli, és remélhetőleg majd egyszer meg is találja megfelelő elegyet.
Kis zene után folytatjuk. Thank you.
de luz festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz no barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai sair do desmaio o sol. Um beijo, barco e luz, dias tão azuis. Voltar do mar, desmaio o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso faz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai.
Ahol a hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, Kálid Artúrral beszélgetek, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám. Én nagyon bírtam az eddigieket, és most már alig maradt időnk az utolsó blokkra, pedig még nem beszéltünk a Víg Színház utáni időszakról, ugye volt egy Maladipe, aztán pedig a Bárka Színház. Igen. Beszélhetnénk a Maladipéről, mert minden bizonnyal ez nagy fontos állomása volt a színész életének, úgyhogy próbáljon majd néhány mondatot. De igazából muszáj megkérdeznem, meg szeretném megérteni, hogy miért hagyta ott a Bárkát, ahol szintén eltöltött egy jó társulatban jó néhány évet, és aztán most a szabadúszást választotta.
Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a Maladipe azért gyorsan csak egy pár mondatot, mert nem, egyszerűen nem kihagyhatatlan, mert azért vagyok, vagy voltam ott a Bárkán, mert a Maladipébe kerültem. 5 évet töltöttem el a Maladipével, és amikor tulajdonképpen a Válaszúthoz érkeztünk, és Balázs Zoli megkérdezte, hogy hajlandóak vagyunk-e egy éven keresztül napi 24 órában rendelkezésre állni. Nyilván tudta, hogy kik fogják azt mondani, hogy nem, így többek között én is azt mondtam, hogy ezt egyszerűen lehetetlen, mert van családom, mert van életem, mert nem vagyok már 22 éves, hanem 40 éves vagyok, tehát én már nem tudok egy, vagy nem akarok, lehet, hogy tudnék, de nem akarok egy ilyenfajta életet bevállalni, ehhez gyerektelenségkel, teljes magány, teljes egyedüllét, tehát az, hogy az ember erre így rá tudjon állni. Na, úgyhogy tulajdonképpen így ért véget a Maladipével töltött 5 év, amiből 2 vagy 3 feltétlenül jónak éltem meg, és feltétlenül fontosnak tartottam. Az utolsó 2-ben már voltak konfliktusok, és repedezett a vakolat. Na, így röviden ennyi. De nem bán, őt se, vagy őket sem bántom, mert nagyon fontos szakasza volt az életemnek. Így ott ragadtam a Bárkán, ahol azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem egy sztártársulat, és nem söpri be évről évre a különböző szakmai díjakat, elég sokat bántja is a kritika a Bárkát, nagyon sokszor színészi alakítások miatt, kevésbé sokszor rendezői ballépések vagy rossz darabválasztások miatt. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére én ezt mondhatom, szerintem az ország egyik legjobb társulata. És azért gondolom ezt így, mert egyrészt hihetetlen tartalékai vannak, másrészt mérhetetlen módon képes az alakulásra, tehát hogy nem begyepösödött emberek vannak, hanem nagyon nyitott, és bármire, vagy sok mindenre nyitott emberek vannak, nagy szakmai pallérozottsággal, és megfelelő játékossággal, naivitással, tehát szerintem egy olyan társulata van a Bárka Színháznak, amiben örülök, hogy én is bele tartozhattam, ami alkalmas arra, hogy valahol műhely munka folyjon, és ez nekem nagyon jó volt, és nagyon fontos volt. Ami miatt mégis úgy alakult, hogy eljövök a Bárkáról, ne köntörfalazunk, a Serez Zolival én erről beszélgettem azóta többször, mert a Kaszás díj kapcsán rengeteg interjú készült, ahol mindenhol nyilvánvalóan megkérdezték, hogy kerülhettem én akkor ide a négy közé, hogyha a társulat maga közül választ valakit, miközben én már nem vagyok ott. Mondtam, egyfelől akkori állapotomban még a társulat tagja voltam, amikor ez a szavazás történt, tehát akkor én még teljes jogú tagként lettem jelölt. Na, másfelől ugye valamit erre válaszolnom kellett, Zoli ezen megsértődött, hogy én miért nyilatkozok ilyeneket, és hogy olyan, mintha sértettség lenne bennem. Én azt éreztem, hogy a anyagi bizonytalanság miatt, amiben most már évek óta van a Bárka, hogy hol akarja az önkormányzat, hol nem akarja, hol befogadja a közszolgálati egyetem, hol nem, önálló egységként működik-e vagy sem, sok-sok olyan dolog történt, aminek következtében azt éreztem, hogy nem, hogy a utolsó előtti, de még az utolsó se az, hogy a színészekkel mi történik. Hogy milyen kondícióban vannak, hogy milyen lelkiállapotban vannak, hogy tudnak egymásra figyelni. Az hagyjám, hogy most nem tudom én, ilyen és olyan csúszások voltak mondjuk fizetésekkel, és akkor mondjuk én talán picit könnyebben beszélek, mert mondjuk én szinkronizálok, de van, akinek az volt az egyetlen, hogy megkapja a havi fizetését, és neki be kell fizetni a szállnát, stb. Tehát, hogy elkezdődött egy olyan folyamat, ami azt éreztem, hogy kártékony. Tehát, hogy ez a bizonyos általam nagyon szeretett társulat kezd befelé fordulni, elvész a figyelem, egymás felé való figyelem, picit teljesítésé vagy munkává válik erősebben az esti előadás, és azt éreztem, hogy ezt valahogy jeleznem kell. Tehát az egyrészt, hogy én ebben így nem tudok, volt egy pont, én emlékszem, és ezt hajszálpontosan megéreztem a Vígszínházban is, hogy mentem be este előadásra, vagy talán nem is előadás volt, csak valakit búcsúztattunk, és azért így mindenkit összehívtak, hogy ha tud, akkor legyen ott. És én emlékszem arra a gyomorszorító érzésre, ami nem olyan, mint amikor az ember egy premier előtt izgul, hanem amikor azt érzi, hogy úristen, itt most valami nagyon fáj. És azt gondolom, hogy akkor azt meg kell lépni. És ez tulajdonképpen kettő ilyen döntés volt eddig életemben, amikor a Vígszínházból eljöttem, meg most, amikor a Bárkáról eljöttem. És ez mondjuk annyiban nem hasonló a kettő, hogy azt gondolom, hogy itt most sokkal nehezebb volt ezt a döntést meghozni. Tehát érdekes módon a Vígből valahogy könnyebben el tudtam jönni, mint innen. Mert valahogy egy picit még olyan örökös tagnak érzem magam, bár nem vagyok alapítótag, de hogy hát 7 év, és azt gondolom, hogy az már elég sok minden történt ahhoz, hogy nehéz legyen ott hagyni.
Mondja még el, hogy hol láthatjuk mostanában.
Igen. Hát ugye most elkezdtem ezt a furcsa szabadúszást, amit én már egyszer régebben csináltam, ami akkor nyilván könnyebb volt. Ugye mindenki, aki félt és szeret, és nem tudom, mindenki azt mondta, hogy neked aztán biztos nem lesz problémád, mert hogy téged majd aztán most híre megy, hogy szabadúszó vagy, és így szét fognak kapkodni, és nem tudom én. Hát mondom, egyrészt azért nem tartom ezt feltétlenül valószínűnek, mert ugye egyre inkább bezárnak a társulatok, mert ugye egyre kevesebb a pénz, egyre inkább fogy a lehetőség arra, hogy külsősöket használjanak, vagy vendégeket hívjanak, ha csak nagyon nem pont ők el azért, mert nem tudom én, mert az a rendező nagyon szereti, vagy mert zseniális Kossuth Díjas színész, vagy mit tudom én, mindegy, tök mindegy. Na a lényeg, hogy egyelőre nem panaszkodom, mert most volt egy bemutatóm szeptember 28-án a Fuga ilyen képzőművészet, vagy építészeti ilyen kiállító tér, vagy nem is tudom, minek lehetne nevezni, egy ilyen találkozó hely, pontosan a Katona József színházzal szemben. Kovács Kriszta rendezésében a Marivaux második váratlan szerelem című darabjában ugyancsak egy kisebb szerepet játszom, de nagyon, nagyon szeretem, meg nagyon jó a csapat, a miattuk tartom fontosnak, vagy jónak, hogy ott lehetek. Nagy Kálózi Eszter a női főszereplő, Lengyel Feri vette el Széles Lackótól a másik főszerepet, Cserna Tóni van még benne, Sipos Vera, akivel most találkoztam először, de imádom a többieket is, de őt meg valahogy kimondottan, és a Kovács Ádám, akivel meg már dolgoztam többször, tehát ez az egyik, és említettem itt így adáson kívül, hogy egykori osztálytársammal, Vasvári Emesével dolgozom most újra együtt. Berzsenyi Bellag Ádám, aki Svédországban élt, és Angliában végezte a főiskolát, vagy ott nem tudom, minek hívják. Most kezdett el itthon dolgozgatni egy-két éve, és ő találta ki azt, hogy az Antigonét szeretné megcsinálni, és azt mondta, hogy senki mással nem tudja elképzelni a Kreont, mint velem. Azt gondolom, hogy erre meg azt kell mondani, hogy szaladok, és csináljuk. Úgyhogy most ez a kettő valamilyen friss, és hát remélem, hogy lesz folytatás is.
Remélem én is. Köszönöm szépen, hogy eljött Kálid Artúrt.
Köszönöm.
Hallották az Ahol a hely van műsorában. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak minket a jövő héten is.